Amikor 15 évvel ezelőtt a Magyar Madár Egyesület elkezdett komolyan foglalkozni a szalkóta nevű, főleg alföldön megtalálható, nagyon szép kékszínű madárfajjal, akkor bizonyan 1200 polgatszó országban. Egy kicsit visszatekintünk a történelembe, akkor a 80-as évek elején volt egy olyan pont, amikor néhány száz pár maradt csak, itt egész Európában elkezdett fogyni ennek a szép madárnak a száma, és az igen nagyon sok országból kipusztult. Nálunk szerencsére nem, és ugye a 80-as évek elején elkezdett a mesterséges telepítés ennek a szép madárnak, és gyakorlatilag a kutatók rájöttek, hogy ami nincs meg a szalkótának, az a viszonylag nagy méretéhez, méretezett, kényelmes költő üreg. Tudnélik, ez a madárfaj nem épít fészket, hanem elfoglalja már meglévő egyéb madaraknak a fába készült üregét, például a nagytestű halkárfajoknak az üregét. És a bizony elkezdődött a munka 80-as években, Magyar Madár Egyesület helyi csoportjai, illetve különböző nemzeti parkok igazgatóságának a munkatársai, nagyon sok adót, ezes nagyságrendű számodót rakott ki, de az igazán nagy tóerő az az volt, amikor ő a Magyar Madártani Egyesület 2014-ben elkezdte a szalakóta védelme a Kárpát medencében elnevezésű közvetlen Európai Uniós pályázatának a végrehajtását. Most azt lehet mondani, hogy 4 év telt el a 5 éves pályázat lezárása óta, és most 2500 pár madár van az országban. Ez a 2500 pár valószínűsíthetően több, de szerencsére a fővállalás, ami azt jelentette, hogy a természetes udukba is visszatérnek a madarak, de csak a úgynevezett D-típusú udukba. Ez megtörtént, és hát szerencsére túl teljesítettük ezt a vállalást, tehát bár minden ilyen munka természetvédelmi beavatkozás ilyen sikere jár, mint a szalakóta védelem.
A Dél-Alföldön is rengeteg kihelyezett mesterséges odú van, és most ugye az MMR Csongrád megyei helyi csoportjának önkéntesei a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársaival ellenőrizték több mint 300 szalakóták számára kihelyezett mesterséges odút. Mi lett az eredmény?
Alapjában több mint 100 költő ládában költött a szalakóta. Ez egy kifejezetten jó eredmény, hiszen 300-ból több mint 100-ba költ. Ez azt jelenti, hogy a madarak elfogadták ezt a költési módozatot, és nyilván ezekkel a mesterséges adókkal nagyon szépen föl lehetett hozni a szalakóta állományt olyan szintre, hogy most már egyre több az a madár, ami nem a mesterséges adókban, hanem a természetes költőrekben próbál fészkelni.
Még egyébként mindig fokozottan védett faj Magyarországon, mert a természetvédelmi értéke az 500 ezer forint.
Igen, még mindig fokozottan védett, mindig érdemes figyelni nem csak a Magyarországon betöltött szerepét, hanem globális szinten is meg kell nézni ennek a madárfajnak, az összes fajnak az állományát, és ehhez képest kell ezt a bizonyos természetvédelmi értéket megállapítani. Tudni kell, hogy hiába van nálunk nagyon sok, több mint 2500 pár szalakóta, a világállománya még mindig veszélyeztetett, és bizony a világállományának a madárfajnak csökken. Tehát az, hogy itt most Magyarországon növekszik, vagy éppen Szerbiában növekszik, vagy még Romániában is növekszik, emellett nem szabad elmenni a tény mellett, hogy bizony Törökországba csökken, Oroszországba csökken, és hát nyilván nyugatról sok államából pedig már kipusztult, és még nem is tért vissza. Tehát bizony emiatt a fokozottan védett státusza, és a hozzá kapcsolódó természetvédelmi értéke, ez bizony félmillió forint.
Az mennyire veszélyezteti, hogy ugye egy hosszú távú vonuló madárról van szó, és Botswanában, illetve Namíbiában található a telelő területe. Ezen a két helyen azért jelentős a madárvadászat.
Nyilván nagyon számít, hisz itt az Európai Unióban nagyon sok faj védett, így a szalakóta is. Itt tényleg nem lövi le senki, nem fogja be illegálisan senki. Előfordulnak pusztulások, elsősorban középfecsültségű vezeték áramütésétől, de alapjában biztonságban van a madár. Azonban elhagyja Magyarországot, a Kárpát-medencét, már lemegy Dél-Európába, amiről azért tudjuk, hogy a mediterrán népek lődühe azért egy örökségként ránehezedik mind az olaszországi, mind a görögországi kultúrára. Utána jön a fölközi tenger, ami nyilván erőfeszítés egy madárnak átfekülni, hisz nem tud leszállni. Ugyanez a veszély megvan Észak-Afrika partjainál, még mindig a mediterrán régióba tartunk, ahol bizony az úgynevezett bushmarket, tehát a piacra befogott és ott árusított madaraknak a piaca az megvan. Csak Egyiptomban több mint 200 kilométernyi háló várja azokat a madarakat, amelyek beestek a vadonás során a kontinensre. Utána gyakorlatilag a Szahara jön, ami még szintén nagyon nagy megpróbáltatás, az összes madár, de szinte rosszabb, mint a földközi tenger, hisz itt nincs megfelelő mennyiségű táplálék, tehát ezt át kell repülniük. És hát nyilván utána jön még csak a fekete-afrikai probléma halmaza, a serdővezetnek az átrepülése, és a végén a telelő területen pedig ugyanilyen hatások vannak, mint nálunk, sőt, valószínűsítettől még rosszabbak, hisz Dél-Afrikában még mindig használják a DDT-t például, amit nálunk nagyon-nagyon rég, a világon elsőként 1960-as évek legvégén betiltottak. Ott is működnek a klímaváltozás hatásai, ott is van agrárgazdálkodás, nagyon-nagyon sok rovarítószerrel, tehát alapjában véve a madár, igaz, hogy nálunk csak 4-4,5 hónapot tölt, de a legtöbb időszakot tőlünk távol tölti, vonulással, pihenéssel, teleléssel, de bizony ezek a veszélyek megvannak és fokozottan érvényesülnek az összes alakótára.
Ha a költésüket nézzük, akkor ugye most is túlnyomó többségben voltak az öt tojásos fészekaljak. Ez a tápláléknak köszönhető, hogy most bőséges a táplálék? Mert gondolom azért ezt az időjárás befolyásolja, hogy mikor mennyi a táplálék.
Igen, alapjában véve a szalakóta jól viseli a klímaváltozást. Sok madárfaj erre nagyon rossz hatással van, de a szalakóta az szinte rubickol ebbe. Ez gyakorlatilag gyepeken költ, egyenes szárnyak, tehát sáskafélék bőven vannak párazabb időszakban is, ezeken az élőhelyeken. Az özönvízszerű esések, vagy a jégeső nem jelent neki gondot, hisz udóba költenek. Gondoljuk bele, hogy egy fekete rigó mennyire kevéssé védett, mint egy jégeső, vagy egy nagyon-nagyon komoly esőzős ellenére. Tehát ugye alapjában véve a szalakóta úgy tűnik, hogy megtalálja a számítását a kifejezetten meleg, néha szélsőséges klímaviszonyok között, és hát ezt azért nem szabad elfeledkezni, hogy mikor jön meg a szalakóta, ez április közepén van itt, és augusztus végén, szeptember elején pedig el is hagyja a kontinens. És hát bizony a megfelelő táplálékbőség is azt mutatja, mint egy indikátorként, hogy bizony az öt tojásos és hat tojásos fészkek most kifejezetten gyakorlatilag idén.
Minden fiúk a gyűrűt kap a lábára? Vagy csak egy részük?
Nem, természetesen már nem, hisz ezt lehetetlen lenne szinte kivitelezni. Általában minden önkéntes természetvédelmi szakember, vagy hivatásos természetvédelmi munkatárs, nemzeti park igazgatóságok munkatársait szokott a területén szalakótákat gyűrűzni. Mi mindössze olyan körülbelül 3-400 fiókát szoktunk meggyűrűzni, és csak fémgyűrű kapnak a lábukra. Tudni kell, hogy színes gyűrűzés kapcsán, amely tavasszal esedékes, mikor a madarak foglalják a fészküket, nagyon sok fémgyűrűs madarat is megfogunk, amelyeket akkor a befogás során ellátunk színes gyűrűvel is.
Mi a különbség a kettő között?
Hát az ornitológiai gyűrű az egy egyszerű fémgyűrű, míg a színes gyűrű az az ornitológiai, azaz a fémgyűrűn felüli plusz olyan jelölés, amely messzire is leolvasható, akár fényképezőgépről, vagy akár tápcsőről legyen szó.
Ezzel ugye nyomon tudjátok követni a madarakat, illetve az nagyon jó, hogyha egy gyűrűs madár visszajön, mert akkor azt tudjátok, hogy azt így gyűrűztétek meg, és ugye visszatért a költőterületre, mert hogy valahol ez fontos dolog, hogyha el is mennek Afrikába, akkor ugye visszajöjjenek oda, ahol korábban már éltek vagy költöttek.
Igen, ez az egyedi jelölés, ez olyan, mint a gépjárműveknek a rendszáma. Nyilván a technika arra nem jó, hogy folyamatosan információt kapjunk, hogy merre jár a madár. Ez a kifejezetten drága GPS nyomkötőre ellátott jeladók, amelyek szolgálnak. Nagyon jó, hogy a madárról alapvető információkat kapjunk, hol jelölték, mikor jelölték, hány éves a madár. Ezek nagyon alapvető dolgok, és hogyha kellően nagy mennyiségű adat gyűlik össze, akkor bizony hatékonyan tudunk ebből olyan következtetéseket levonni, amely nagyon-nagyon fontos, például a túlélési rátát is ebből tudjuk számolni.
Ha a jövőt nézzük, akkor milyen teendő van még a szalakótával kapcsolatban Magyarországon?
Hát fenntartani az állományt leginkább, illetve a Dunántúlon azt a terjeszkedést, amely megindult már 2014-ben, amikor is legelőször is költött a Dunántúlon a kipusztulása óta a szalakóta. Volt egy hosszú, majdnem 10 éves időszak, mikor sajnos ez a szép madár onnan kipusztult. Tudni kell, hogy most, amikor beszélgetünk, már 100 taron fölül van a Dunántúli szalakótállam, és egyre nő, egyre újabb megyékben jelenik meg, és hát reméljük, hogy egyszer elérjük azt, ami 100 évvel ezelőtt volt, hogy Vas megyébe, illetve Zala megyébe is fog költeni ez a szép madár.
Egyébként mitől függ, hogy egy helyen költe a szalakóta, vagy nem? Tehát az, hogy elsősorban talál-e fészek helyet, tehát odú helyet, ahol tud költeni biztonságosan?
Alapja a mezőgazdasági területen nagyon jól megtalálja a számítását a szalakot, és vannak olyan növény kultúrák, amelyekben időszakonként elég sok a egyenes szárny, illetve az összes olyan rovar, amelyet ők előszeretettel fogyasztanak. Populáció nagysága mondja meg, hogy van egy helyen szalakóta, vagy nincs. Tehát, hogy terjed a populáció, szaporodnak a madarak a következőben, nyilván egyre több jön vissza, hiszen egy 4-5 tojásos fészekajból legalább egy vagy kettő madár visszatér a következő év során, és hát nyilván, mivel viszonylag nagy a telethűség, ezért arra a területen megy vissza a kikelt madár, ahol kibújt a tojásból, és ott próbál keresni megfelelő minőségű költőüreget, illetve táplálkozást magának, tehát ennek át kell fednie. Tehát azt lehet mondani, hogy a populáció széle a szépen lassan így 10-15 kilométerenként évente tud így növekedni, hogy a fiatalok kitöltik azokat a helyeket, amelyek nekik alkalmasak lesznek költés és néven táplálkozásra.